Szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Folytassuk az utunkat. Nagyon jó témák lesznek, már én is azt mondom, szóval. Most ami lesz, a hetedik lakás harmadik fejezetében az maga csoda. Tehát mindjárt ott vagyunk. Csak a második fejezet végénél még van itt egy kulcs. Egy olyan kulcs tanítása Teréznek, amelyet én a nagyon-nagyon-nagyon rövid belső várkastély összefoglaló előadásaimban is ki szoktam emelni. Tehát amikor a hetedik lakás lényegét ki akarom emelni, akkor ezt a bizonyos második fejezet 13. pontot szoktam, így ahogy van, natur felolvasni. Mely így hangzik. És ezt mivel ti már benne vagytok a szakmában, mindenki fogja érteni. Nem úgy kell érteni mindezt, mintha a képességek, érzékek és szenvedélyek mindig ilyen békében maradnának. A lélek igen, de a többi lakásban mindig vannak időszakai a háborúságnak, szenvedésnek és fáradozásnak. Ezek azonban olyanok, hogy nem veszik el a békéjét, és nem mozdítják ki a helyéről. Rendszerint így történik. Ez imígyen szóla vala Terézünk. Azt hiszem, hogy mindenki ismeri ezt a bizonyos állásfoglalást. Miért? Mert az első lakás óta erről beszélünk, a hetedik lakás elején is már vázoltam ezt, de amire eddig mindig, tehát hogy amit eddig úgymond kiemeltem Teréztől, az most itt van az ő szavaival leírva. Ugye mi is volt ez? Tehát a megkülönböztetése a lelkünk békéjének és az életünk összes többi rétegében jelenlévő háborúságnak, szenvedésnek, szomorúságnak. Hogyha most valami nagyon béna modellel élünk, akkor legyenek ezek a koncentrikus körök, tehát ugye mondjuk azt, hogy a lélek békéje, mint olyan, és akkor ugye mit mond Teréz, hogy a lélekben van a béke, ugye már ezt tanultuk, tehát ott, ahol én vagyok, a lényem középpontjánál, az identitásomnál, ott, ahol velem Isten együtt lakik, tehát millióféleképpen lehetne ezt hívni, sokszor kiemeltük már, hogy ez a személyünknek, személyiségünknek melyik része. A legbensőbb részünk, az én. És itt van a béke, itt van a Krisztus békéje, itt van az én szeretettség tudatom, én és ő. Na most ugye mi a másik réteg, ami ezt körülveszi, amire azt mondtuk, hogy a pszichének a világa, és ami majd megint körülveszi, ugye az a testnek a világa. Tehát így kezdtük az egészet annak idején, hogy a terézi antropológia, terézi emberkép, ugye az így áll fönn, hogy a test az egyértelmű, de a belső világunkban ő, és még nagyon sok más misztikus is a tapasztalatra alapozva megcsinálja ezt a bontást. Hogy itt van ez a bizonyos lélek, amely a mi identitásunk, az akik vagyunk, és hordozzuk a pszichés világunkat. Nem tudjuk azt olyan könnyen levetni, sőt egyáltalán nem, nem tudunk kiszállni belőle, de az örömhír az volt, hogy mégsem vagyunk egyenlőek vele. Tehát az, aki én vagyok, az egy dolog, és ott van a többi dolog, amit hordozok. A pszichém és a testem természetesen ez együtt alakítja ki az embert. Tehát mindezekkel együtt vagyok én, aki én vagyok, de azért látnunk kell ezeket a különböző szinteket. Sőt, ugye még oda tehetnénk, amit Teréz csak közvetve ír le, de azt a egy szaggatott vonallal jelölöm, csak hogy egy picit láthassuk, mi is ez? Ezek a kapcsolataink. Tehát ez a szociális szintünk. A kapcsolati réteg. Tehát, hogy így épül fel az ember, és nem, megint nem biztos, hogy eszembe fog jutni, de ha jól emlékszem, akkor ugye a WHO-nak, ugye a világ egészségügyi szervezetnek az ember definíciója, ha nem tévedek, ez, hogy biopszichoszociális és spirituális lény az ember. Tehát biológiai, testi, pszichológiai, spirituális és szociális lény az ember. Ezt még a WHO is ezt mondja, tehát nem csak Teréz, érted? Tehát fantasztikus dolog, hogy az ember ilyen. Na most mi jött ebből a fantasztikus 13. pontból, ilyen szerencsés, hogy 13-nak hívják épp a pontot, mert minden benne van. Hogy, azt mondja Teréz, hogy a lélekben itt van ez a bizonyos béke, ez nem egy embetű, ez csak így be akarom satírozni, hogy itt van a béke, és a többi részben azt mondja, amíg élünk, lehetnek időszakai a háborúságnak, a szenvedésnek. Hallgassuk meg még egyszer ennek fölvázolása után. Nem úgy kell érteni ezt, mintha a képességek, érzékek és szenvedélyek mindig ilyen békében maradnának. A lélek igen, de a többi lakásban mindig vannak időszakai háborúságnak, szenvedésnek, fáradozásnak. Ezek azonban olyanok, na és itt van, ami nekünk a lényeg, hogy ezek a bizonyos fáradozások, szenvedések nem veszik el a lélek békéjét, és nem mozdítják ki azt a helyéről. Hát testvéreim, az Úrban ez az, ami a hetedik lakásnak, és ugye ennek a bizonyos hétköznapi misztikának a legnagyobb gyümölcse. A pszichés, testi és kapcsolati rétegeimben ott lehet a nyugtalanság és ez a szenvedés, de mi az örömhír, hogy ez már egyre kevésbé hat a lélek békéjére, és egyre kevésbé befolyásolja azt. Tehát ez a béke, itt ugye tudjuk, nem fájdalommentességet jelent. Tehát nem azt jelenti, hogy ez a béke engem képesít arra, hogy szép emócióim legyenek akkor is, amikor a kapcsolataimban, a testemben, a pszichémben nehézségek vannak. Nem lesznek szép emócióim. Ez a normális. Ez az emberi, hogy a fájdalom érzését érezni fogom. De most ugye pontosan ezt mondjuk, és egyre jobban értjük, hogy e mögött, az egész mögött van egy nem mindig érzelmi jellegű béke. Egy tudat, egy titokzatos valami ott belül, amit nehéz leírni, hogy micsoda. De ez a bizonyos lélek békéje, a Krisztus békéje, amire ugye azt mondja, hogy azt én adom nektek, az én békémet, nem úgy, ahogy a világ adja, mert a világ mit mond, akkor vagy boldog, ha ezen az összes szinten problémamentes vagy. Ott a legbelül az mindegy. Ha ezen a háromban rendben vagy, akkor béke van az életedben. És Jézus ezt állítja fejre, amikor azt mondja, hogy én nem úgy adom az én békémet, ahogy a világ adja. Látjuk, megint visszatérünk ehhez, hogy ez a bizonyos béke, ez ott van a személyiségünk, a lényünk közepén, és így tudjuk elhordozni mindazokat a nehézségeket, amelyek közben ott vannak az életünkben. És ez az a bizonyos szabadság, amit tanulunk. A szenvedés, a nyugtalanság ott van, de egyre kevésbé hat a lelkemnek a békéjére, egyre kevésbé befolyásolja. És talán már régebben is kimondtuk ezt az alapvetést, hogy meg kell mindig különböztetnünk az életünk ezen részeiben található nehézségeket. Van, ami múlik, van, ami nem. Ugye emlékszünk erre, nagyon fontos megkülönböztetésre, hogy egyrészt elkerüljük azt a végletet, hogy túlságosan küzdünk valami ellen, amivel kapcsolatban lehet már érdemesebb lett volna megállni és elfogadni azt, ahogy van, és berendezkedni egy békés együttélésre. De azt a végletet is el kell kerülnünk, hogy nem csinálok semmit, és mindent elfogadok úgy, ahogy van, meg se próbálok változtatni legalább egy picit sem ott, ahol lehet. Ez a másik véglet. Hogy mindenbe olyan könnyen belenyugszom, azt mondom, hogy ez van, ez így van, ezen már változtatni nem lehet. Ez is egy nagyon-nagyon veszélyes másik véglet. Tehát nagy megkülönböztetést, bölcsességet igényel az, hogy az életemben valamire ki tudjam mondani, hogy igen, itt még nekem van lehetőségem valamit tenni, és itt már nincs lehetőségem valamit tenni. Hogy derül lesz ki egyébként? Talán erről is volt más szó. Mindig el kell kezdenünk valamit tenni. Tehát semmire sem mondhatjuk azt, hogy itt már nem lehet mit csinálni, amíg legalább azt meg nem próbáltuk, amit lehet. Lehet, hogy az csak egy lépés, de az egy lépés meg kell tennem ahhoz, hogy kiderüljön, hogy igen, azzal a dologgal kapcsolatban már sok mindent tenni nem lehet. Tehát mi az alapelvünk, hogy rájöjjünk szerintem, hogy az életünk mely részeiben kell békében együtt élnünk valamivel, és mink kell igenis munkát feszülni abba, hogy ez változzon, azt hiszem, hogy akkor tudjuk meg, ha elmegyünk a falig. Megnézzük, hogy a határi, tehát az emberi lehetőségeim határáig eljutottam, és ott a lehetőségeim határán megnézem, hogy aha, van-e még út tovább, vagy nincs. De hogyha el se indulok az úton, akkor ugye túl könnyen kijelentem, hogy hát itt már változás nem lesz, akkor becsapom önmagam. Tehát amíg van lehetőség emberi léptékek szerint is számolva segítséget igénybe venni, dolgozni dolgaimon, magamon, stb., addig menjek el addig a pontig. Mindenképpen. De az előtt nem jelenthetem ki, hogy na itt már mindent megpróbáltunk és igénybe vettünk. Nyilván józan emberi határokon belülről beszélek itt. Tehát, hogy nem valami extrém dologról van itt szó, de azért fontos, hogy megtegyük azt, ami rajtunk múlik. Tehát, ez a két dolog van, hogy vagy múlnak a pszichés, testi vagy kapcsolati problémáim, vagy azok része, van egy olyan, amelyik nem múlik, mindegy. A lelkemnek ez a békéje, a hetedik lakásból származó szeretettség, tudat, ez a Krisztus békéje mire képesít? Hogy szabad legyek mindattól, ami ezekben a részekben van. És ebből ugye megint az következik, hogy nem biztos, hogy minden meggyógyul. Nem biztos, hogy minden megváltozik. Körülményeim, testi, pszichés rétegeim, nem biztos. Valami igen, valami nem, de a lényeg, hogy egyre szabadabb vagyok tőlük. Egyre szabadabb. Ezt ugye mindig ki akarom emelni, ezt a fokozatosságot, ahogy mondtam, hogy például a Isten irántunk való szeretete egyre elegendőbb motiváció. Ne azt várjuk, hogy ez na majd most egy pillanattól kezdve elég motiváció lesz, nem? Amíg élünk, egyre elegendőbb. Itt is hozzáteszem, nem lesz egy olyan pont, hogy eddig rabszolga voltam, most teljesen szabad lettem. Inkább megint ez egy folyamat. Egyre szabadabb leszek. Egyre szabadabb. Napról napra, ahogy megyek előre, egyre szabadabb leszek azoktól a dolgoktól, amiket az életemben tapasztalok. És a szabadság nem azt jelenti, hogy nem szenvedek. Nem azt jelenti, hogy nem fáj. Nem azt jelenti, hogy nem érint. Hanem azt, hogy a kontrollt viszont ezek úgy fölöttem már nem nagyon veszik át. Tehát amíg én a fájdalmaim és a nehézségeim miatt az egész lényem kontrollját elveszítettem, ahogy ezt fogalmaztuk, hogy kicsúszott a lábam alul a talaj, ugyanúgy fájni fognak a dolgok, de a talaj a lábam alul nem fog kicsúszni. Tehát nem fogok a fal felé fordulni, és nem fogom föladni. Azért, mert egyébként fájdalmaim és nehézségeim vannak. Ide hogy hozzam ezt a bizonyos szentírási képet, lehet már itt a két évünk alatt volt erről szó, de ide pont ugye megint beillik. Ez a drága jó izajási látomás a messiási országról, ugye emlékszünk. Ahol mi történik? Együtt él a farkas a bárányjal, a kisgyerek is bedughatja a kezét a skorpió fészekbe, emlékszünk erre a gyönyörű izajási képre. És mi jön ki ebből a képből, ebből a látomásból? Ugye megint az a dolog, hogy az ártó állatok, tehát a vadállat, a farkas, a kígyó ott vannak ebben a látomásban. De mi a különbség? Meg vannak szelidülve. Tehát az izajási látomás, ez a vízió arról, hogy milyen lesz a messiási ország, ugye az ő elképzelésük szerint, nem arról szólt, hogy az ártó szándékú, vagy ártó természetű lények nem lesznek ott, hanem csak azok, akik nem bántanak minket. Ott lesznek a vadállatok, de meg vannak szelidülve. Tehát nem az, hogy azok kikerülnek a környezetből. És ugye mind nyilván ezek a bizonyos állatok itt, ezek szimbólumai a mi kis saját vadállatainknak. Amiket Teréz már az első lakástól kezdve mondogat, hogy itt van nekünk, főleg a pszichénkben, a csúszómászós, vadállatos, hepehupás vidék künköt van. Azokkal a bizonyos vadállatokkal, kígyókkal, satöbbikkel élünk együtt, amelyek közül sok mindent igenis ki kell írtani, és meg kell ölni, és változtatni kell. Tehát itt ugye azt mondom, hogy azon nehézségeink kapcsán mondom ezt, ahol lehet változtatni. És ott van az a bizonyos másik rész is, amikor megmaradnak ezek a bizonyos vadállataink, de meg vannak szelidülve. Ezt föl is írom, mert olyan szép. Megszelidült. Hát ez az. Tehát, hogy a vadállataink sokszor ott vannak, csak mi a különbség? Hát, ott vannak, vicsorognak is, de egyre kevésbé hatnak rám. Meg vannak szelidülve. Még hogyha egy kicsit még néha úgy morcosan néznek is akkor is. Tehát ez a hetedik lakásnak a békéje. Együtt él a farkas a bárányjal. A vadállataim ott vannak, de meg vannak szelidülve. Azaz, látom, tapasztalom, átszenvedem őket akár életem végéig, de ezek egyre kevésbé befolyásolják a tetteimet, a döntéseimet, a szeretettség tudatomat, az értékesség tudatomat, a békémet. A vadállataim, mivel megszelidültek, ott vannak, ez a szelidültség mit jelent? Egyre kevésbé befolyásolják a békémet, a tetteimet. De nem az alapján fogok minden esetben dönteni, hogy ebben meg ebben, ebben a szintben hogy érzem magam, hanem az alapján fogok dönteni, hogy mi a helyes. Egyre inkább. Nagyon sokszor természetesen ez nem sikerül, de mondom, a tendencia alakul bennünk. Tehát, hogy a megszelidült vadállataink ezt jelentik, hogy ott vannak azok, amiket nem tudok változtatni már, de ezek hiába, hogy ott vannak, egyre kevésbé befolyásolják azt, hogy én hogy döntök. Egyre kevésbé befolyásolják azt, hogy szeretetre méltónak tartom-e magam, mert itt már a lélek kijelenti, semmi nem tud többé rávenni arra, hogy elhiggyem magamról, hogy nem vagyok szeretett. Hogy nem vagyok szeretetre méltó. A hetedik lakás békéje ebből is fakad. Semmi nem tud meggyőzni már az ellenkezőjéről. Akármi történjen itt, meg a vadállataimmal, meg akármivel, azt, hogy én szeretetre méltó vagyok, és az is voltam, és az is maradok, azért, mert vagyok, mert Isten gyermeke vagyok, ezt többé senki nem cáfolhatja meg bennem. Ez is a hetedik lakás békéje, hogy a szeretettség tudatomat nem veheti el ez. Az értékesség tudatomat, a békémet. És ez a szabadság, mert mondjuk ki őszintén, na hát ez az igazi szabadság. Hogy így élek. Hogy többé nem kell várnom azt, hogy akkor leszek boldog, ha minden szinten szuper lesz az életem. Sokan erre várnak, keresztények is, még mindig. Majd akkor boldog leszek, ha a kapcsolataimban minden rendben lesz, ha a testem meggyógyul, ha a pszichém enyhül, boldog leszek. És ilyen egyesek ezt várják ides tova sok-sok éve. És csodálkoznak, hogy ez hogy nem jön el. Mert valahogy úgy is, amíg élünk, ezeken a szinteken lesz nehézségünk. És hogyha azt mondanánk, hogy a boldogság az, hogy ezeken a szinteken nincs nehézségünk, akkor a boldogság talán tényleg csak pár pillanat lenne az életünkben, vagy még annyi se. Jézus ugye ezt is feje tetejére állítja, amikor ugye azt mondja, hogy boldogok, akik zavarúak. Pont ez a boldog mondásoknak a logikája is. Nem azért boldogok, mert szomorúak, mert az egy mazohizmus lenne, hanem azért boldogok, mert van nekik ott legbelül egy béke. És az a béke onnan fakad, hogy az Isten őket szereti. És ők viszont szeretik az Isten. És így tudják elhordozni a békétlenségeket, a nehézségeket. Tehát a boldog mondásokat ne így fordítsuk le, hogy azért boldog valaki, mert sír, meg szegény, meg üldözik. Nem azért boldog. Ha valaki azért boldog, mert üldözik, meg sír, az beteg. Tehát nem ezért vagyunk boldogok, mert sírunk. Hanem mert a sírásunk mögött, a szomorúságunk mögött, vagy az ellenére megtapasztaltuk, hogy nekünk van egy békénk. Mi ezt el tudjuk hordozni, mert szeretve vagyunk. Látjuk, ez megint mennyire egyszerű, de megint mennyire arról van szó, hogy az egész világ erre vágyik, minden ember erre vágyik, mert hogyha ezt így nem tudjuk, akkor mi lesz? Megint egy ilyen délibáb kergetés lesz. Ugye amikor valaki azt mondja, hogy mikor lesz már az életemben minden rendben? Mikor jön már el az, hogy úgy nincs baj, és úgy nincsen, és én hallok sajnos ilyen sóhajtásokat. És megértem azokat, akik ezt mondják, de
De annyira nehéz valahol, nem tudom, megtanítani ezt a bizonyos dolgot, pedig hát értjük, hogy ez mennyire egyszerű, de még mindig sokan felsóhajtanak, mikor lesz már minden oké, minden rendben, mikor nem kell már idegeskedni a kapcsolataimnak a nehézségei miatt, a betegségeim miatt, és a többi miatt, mikor jön már az el, hogy ez végre nem lesz, és akkor nyugodtak lehetünk. Csak az illetőket kiszoktam ábrándítani, amikor azt mondom, hogy nagyon valószínű, hogy ebben a földi életben ez nem fog eljönni. Sajnos, de a hosszú tapasztalata az emberiségnek azt mutatá vala, hogy nem jön el az, hogy Kánaán. Nem jön el az, hogy minden rendben van az életemben. El lehet kezdeni ezt építgetni, de valahol fölösleges, főleg ahhoz képest, hogy rájöttünk, hogy az az eredendő vágyunk, hogy minden rendben legyen, az igazából itt megvalósul, csak teljesen más módon. Igen, a hetedik lakásnak a békéje kapcsán az illető elismeri, hogy rendben van az életem. De nem azért, mert a kapcsolataiban, a testében, a pszichében és itt-ott máshol nincsenek akár komoly bajok és szenvedések. De rendben vagyok, miért? Mert a lényegben rendben vagyok. Rendben vagyok abban, hogy tudom, hogy ki vagyok én. Rendben vagyok, mert tudom, hogy ki az Isten, és hogy ő hogyan szeret engem. Rendben vagyok, mert szeretetre méltónak tudom magam. Szeretet vagyok. Rendben van az életem. Lényege. A többi másodlagos, harmadlagos, ki fontos, és nem tudjuk ezeket levetni magunkról, de mégis jó látni ezeket a hangsúlyokat. Hát, ez a hetedik lakásnak még egy óriási gyümölcse. A béke és a szenvedés együtt van az életünkben. Teréz a hatodik lakásban is már megpendített egy ilyen húrt, beszélt egy ilyen misztikus fenoménról, amikor a fájdalom és az öröm együtt van a misztikus átélésben. Hogy a lélek ilyet tapasztal, hogy egyszerre fájdalmat és egyszerre örömet, és ezt nem tudja hová tenni. Látjuk, annak a misztikus fenoménnak a lényege, a csomagolásnak ugye a tartalma, az itt valósul meg, és látjuk, hogy ez már most mennyire alkalmazható és magunkévá tehető. Igenis, élhetünk úgy, hogy a béke és a szenvedés együtt van az életünkben. Miért? Mert a béke mélyebben van, mint a szenvedésnek a szintje. Ezért ez a két dolog ott lehet. És a világi mentalitás mit mond, vagy ez, vagy az? Vagy örülsz, vagy szomorkodsz, kettő nem megy együtt. Vagy boldog vagy, vagy boldogtalan, vagy a kettő nem megy együtt. És mi megtanuljuk, hogy nem, a kettő totálisan mehet együtt. És nem azt jelenti a Jézushoz való közeledettségünk, hogy az övéi vagyunk teljesen, hogy megszűnik minden problémát. Mert kereszténynek lenni azt jelenti, hogy állandóan vigyorgunk, örülünk, nincs bajunk, mert az a keresztény, aki mindig örül, és aki keresztény, az soha nem szomorkodhat. Hát nem, igaz ez. Tehát Jézus maga mondta, hogy boldogok, akik szomorúak, és még azt is mondta az apostolainak ott az utolsó vacsorán, hogy szomorkodni fogtok. Mint az asszony, amikor szül gyermeknek az életet, szomorú, de mihelyst rájön, hogy új élet született a világra, ugye elfelejti a fájdalmát, mondja Jézus János evangéliumában. Nem azt mondja nekik, hogy ti mindig happy-k és örömteliek lesztek, nem, szomorkodni is fogtok. Miért? Mert ez az élet. Ez csupán az élet része, hogy vannak fájdalmaink és szomorúságaink. De mi a lényeg ennek az egésznek, a keresztény üzenet lényege? Ez az a bizonyos belső béke, ami abból fakad, hogy van egy kapcsolatom az engem ennyire szerető Istennel. Na, azt hiszem, ezt elég jó kiveséztük. Az utolsó pontjában ennek a fejezetnek Teréz ezt két szimbólummal írja le, ugyanezt a dolgot. Ő maga keres szimbolikus képeket, most felolvasom ezt az egybekezdést. Ennek alapján már is cseng számunkra, hogy Teréz miről is beszél. Szeretnék két hasonlatot mondani nektek. A király palotájában van, ugye? És noha országában sok háborúság és fájdalmas dolog van, ő azért nem hagyja el a helyét. Így van ez itt is. Noha a többi lakásokban nagy zűrzavar és mérges vadállatok vannak, és hallja lármájukat, ezek közül egy sem jut be abba a lakásba, hogy kimozdítsa őt onnét. Sem a dolgok, amelyeket hall, Noha fájdalmat okoznak neki, nem zaklatják fel, és nem űzik el a békéjét. Mert legyőzte már a szenvedélyeket úgy, hogy félnek már oda belépni, mert csak még nagyobb vereséggel kerülnek ki onnét. És egy másik, hát picit kevésbé sikerült hasonlata, így írja, egész testünk fáj, de ha a fejünk egészséges, akkor a test fájásától még nem fog fájni a fej is. Ezt írja utána, nevetnem kell ezeken a hasonlatokon, mi is nevetünk rajta, ez egy teljesen igazad van, mert nem vagyok kibékülve velük, de tiszta realista, tehát látja is, hogy igen, hát ez nem sikerült olyan jól. De nem tudok mást, én se tudtam volna jobbat, Teréz kérdés is. Gondoljatok, amit akartok, ez az igazság, amit mondtam. De kemény ez a nő. Jó, de szeretem. Gondoljatok, amit akartok, úgyis ez az igazság, amit én mondtam. Látjuk, hogy ő itt már teljesen szabad. Miért, mert ezt éli? Tehát itt már ő az, hogy mit gondolnak más, ő azt mondja, hogy ez az igazság, kész. Na, harmadik fejezet. Harmadik fejezet. Hát most érkezünk, ebben ez se volt piskóta, de most érkezünk el abba a fejezetbe, amelyben igazából mit fogunk látni? Azokat a témákat fogjuk látni, azokat a gyümölcsöket fogjuk látni, hogy mi jellemző arra az emberre, aki a hétköznapi misztikát éli. Ugye a hetedik lakás az semmi extra, az a hétköznapi misztika. És míg ennek a bizonyos hétköznapi misztikának, tehát azt, hogy egyre tudatosabban úgy élem az életemet, hogy Jézus bennem van és én ő benne, hogy tudom, hogy szeret, így élek a hétköznapjaimban, ennek milyen hatásai vannak, gyümölcsei. Tudjuk, hogy Teréznél már előbb is láttuk a előbbi lakásoknál, mennyire fontosak ezek az úgynevezett hatások. Tehát ő mindig mondja, hogy onnan látjuk, hogy valaki Istennel kapcsolatban él, hogy az életében ez milyen gyümölcsöket hoz. Tehát Teréz nem lehet ezt becsapni, amikor valaki azt állítja, hogy neki Istennel való kapcsolata van, azt mondja, lássam a hatásokat az életedben, a változásokat, a tetteidet, a hozzáállásaidat, lássam. Ő mindig azt mondta, hogy a hatásokból, a gyümölcsökből lehet látni, hogy valaki, amit állít, az úgy van, vagy nincs úgy. Na most jönnek ezek a bizonyos hatások. És azt még hagy emeljem ki ide, hogy amit most ide felvázolok, és amit Teréz alapján felvázolunk, azok nagyon egyszerű dolgok. Mert látjuk, igazából megint a szintiszta evangélium köszön vissza. Tehát bármennyire is hetedik lakásról van szó, és ez egy ilyen távolinak tűnhető dolog, de nem az, amit itt elmondok, az biztos vagyok benne, hogy ezekben mindnyájan úton vagyunk. Tehát, hogy ezek, amiket most elmondok, nem tőlünk ezer fényévre lévő, távoli, megvalósíthatatlan, érthetetlen dolgok, hanem nagyon is már mi is ebben benne vagyunk. Látjátok, a hetedik lakás rólunk szól, mindenki ebben benne van kisebb, nagyobb mértékben, különböző szinten. Ahogy említettük, a hetedik lakás az igazából visszatérés a jelenünkbe. És most megnézzük egy új perspektívából, hogy mit is jelentenek ezek a fontos témák a keresztény életünkben. Na, Teréz így kezdi. Most tehát azt mondjuk, meghalt már ez a pillangócska, mégpedig nagy örömmel, hogy nyugalmat talált, és Krisztus él benne. Lássuk, milyen életet él. És mi a különbség ahhoz képest, amikor ő élt. Azaz, itt most a régi és az új élet összehasonlítása van. Mert a hatásokból látjuk meg, igaz-e, amit mondok. Így van. A pillangó nyugalmat talál Krisztusban, megint ez a szimbólum, azaz, nem arról van szó, hogy rendbe jött az életem minden egyes szinten, hanem ott legbelül jött rendbe az életem, mert tudom, hogy Krisztus bennem él, és emiatt ott van mindig bennünk egy titokzatos nyugalom. Egy titokzatos béke. Erre mondja Teréz, hogy nyugalmat talált, mert Krisztus él benne. Krisztus bennünk éléséből fakad ez a megfoghatatlan béke, amely nem mindig érzelmi jellegű, amely ott van a legnagyobb szenvedések közepette is akár. Lássuk tehát, mik ennek az új életnek, ennek a hétköznapi misztikának a gyümölcsei. Ami itt szerepel, az nem más, mint a normál keresztény élet, azaz a hétköznapi misztika alkotó elemei, amit most felsorolunk. Tehát
semmi különlegesség. Erre mindnyájan meg vagyunk hívva, és biztos, hogy mindnyájan már úton vagyunk. Sok minden már megvan belőlük bennünk, de közben úton is vagyunk. Nézzük meg az elsőt. Az első, írja Terész, hogy a lélek megfeledkezik magáról, mert igazán úgy tűnik, hogy már nincs is, mint ahogy mondtam. Hiszen már teljesen úgy van, hogy nem tudja, sem nem gondol arra, van-e számára ég, élet vagy tisztelet, mert azon fáradozik, hogy Isten tiszteletét előmozdítsa. Az első gyümölcs, az első alkotó eleme a hétköznapi misztikának, hogy a lélek elfeledkezik magáról, ahogy Teréz írja, fordítsuk ezt le, mert ijesztő lehet első, hogy megfeledkezik önmagáról. Mi, hogy mondanánk ezt ma? Szerintem úgy, hogy kilép az egoizmusból. Tehát első, az, hogy egoizmus, izmus, és akkor nulla áthúzva mellette, tehát nincs. Kilép az egoizmusba, ezt jelenti, hogy elfeledkezik magáról. Az elfeledkezem magamról, az nyilván nem azt jelenti, hogy nem figyelek magamra, hogy én már nem is létezem, én már nem nézem a saját szükségleteimet, mert elfeledkeztem magamról. Nem ezt jelenti. A magunkról való egészséges elfeledkezés ebből a szempontból azt jelenti, hogy nem én vagyok a világegyetem és a saját kis kozmoszom középpontjában, hanem megjelenik a másik ember. Nem csak az a fontos, hogy velem mi van, hanem fontossá válik, hogy mi van a másikkal. Ez igazából kilépés a magunk is világából a másik ember felé. Borzatásan egyszerű, csak látjuk, ez nekünk megint egy egész életünkre szóló tanulás. Hogy a döntéseim kapcsán ne csak azt nézzem, hogy nekem mi a jó, hanem hogy másnak ez hogyan szolgál valódi javára. Hát, ezek nagyon egyszerű dolgok, de tudjuk, mennyire nehéz néha. De miért jártuk be a hét lakás útját eddig, hogy képesek legyünk ezt végre megvalósítani? Mert ezt így mondhatjuk erkölcsi prédikációba. Ne csak magadra figyelj, másra is! Döröghetünk. Csak az a egyszerű ember kérdése a padból, ha fölmernék tenni a kérdésüket a padból, a templomban az emberek, hogy atya, magának teljesen igaza van, figyeljen. Aláírom, magának van a legnagyobb igazán a világon. Az kétség nem fér hozzá. De egy kérdésem van. Hogy leszek erre én képes? És ez a hívek kérdése. Amikor csak ideálokat mutatunk be a prédikációban, a tanításban, az helyes, mert persze vannak ideálok. Azt mondjuk, hogy ezt így kéne csinálni, azt meg úgy kéne, mert nem csinálni, stb. Stb. És ez mind igaz. Csak egy dolog szokott kimaradni, hogy én az ideálhoz hogyan jutok el. Tehát teljesen aláírom, hogy meg kéne valakinek bocsátani, mert a Szentírás azt mondja, hogy bocsáss meg másodnak. Jó, ez totál elfogadom. Hogy leszek erre képes? Csak úgy, hogy na, neki durálom magam, hogy... Egyébként tudjuk, hogy így nem leszünk rá képes. De egy gyóntatószékben is ezt hallhatjuk, hogy próbáld erősebben, ugye? Próbáld jobban, fuss neki újra. Ahelyett, hogy elmondanánk azt, hogy van ennek azért egy módja. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ezeket az erkölcsi vagy vallási ideálokat nekem saját erőből kell megszülnöm magamból, sosem erről van szó, hanem arról szó, hogy képessé válok rájuk. Képes leszek megtenni. Nem azért, mert kell, hanem mert ez az életemnek a gyümölcse. Következmény. Tehát ugye az, hogy ne legyek egoista, hogy ne csak azt nézzem, hogy nekem mi jó. Ne az legyen az egyetlen szempontom, hogy nekem jó érzés, vagy nekem rossz érzés. Hanem jöjjön be a másik, a többiek, a körülöttem lévők, és vonjam be őket is a döntéseimnek, ugye ebbe a rendszerbe, hogy hogyan döntök. Ne, a döntési kritériumom nem csak az, hogy nekem mi jó és nekem mi rossz, természetesen nem az, hogy ezt el kell felejteni, de nem csak ez van a középpontban, hanem az, hogy a másiknak ez hogyan lesz hosszú távon jó, vagy mit kerülhet el. Ez megint csak egy gyönyörű szép idea, egy gyönyörű szép ideál, egy cél, de látjuk, hogy a hét lakás útját azért tettük meg, hogy megértsük, hogy hogyan leszek én erre képes.
az Istennel való szeretet kapcsolatom elmélyítése egy erőforrássá alakul számomra, amely kapcsán képes leszek fokozatosan megteremni ezt a gyümölcsöt. Mert hogy nem akarok egoista lenni, ez így, hogy ezeket így mondom magamnak, ez így nem fog menni, ezt mindnyájan tudjuk. Nem akarok türelmetlen lenni. Nem vagyok ideges. Tudjátok, szokták mondani egyesek, hogy ez így nem fog menni. Nem leszek ideges, nem leszek türelmetlen. Valahogy ez egy gyümölcs lesz az életünkben. Természetesen lehetnek vészhelyzetek, amikor a fogamat össze kell szorítani, és most nincs más, mert most felrobbannék egyébként. Vészhelyzetek vannak. De most az élet általános megéléséről beszélünk, hogy ezek nem sikerülnek kizárólag fogadkozásból. Megfogadom, hogy többé nem fogok senkire haragudni. Ezt nem fog menni. Hanem máshova kell menni, más van a problémáim gyökerében. És legtöbbször az, hogy nem hiszem el, hogy szeretve vagyok. Nem hiszem el, hogy az életem szeretetre méltó. De hogyha végre, és ez volt az egész folyamatunk, amit eddig láttunk, elhiszem ezt magamról, akkor szépen meg fog jelenni. Mondjam így, automatikusan. Hát, igen. Az életünkben az, hogy fokozatosan kilépek abból a szemléletből, hogy mi az, ami nekem jó, és megnyílok arra, ami a másiknak jó. Fokozatosan kilépek abból a szemléletből, hogy mindig magamból induljak ki. Mert mindnyájan magunkból indulunk ki, de ez nem kell, hogy mindig így legyen. Tudok tudatosan változtatni ezen. Nem mindig magamból indul. Én hogy csinálnám a helyedbe? Mert a másik egy másik ember, és ő másképp csinálja, vagy másképp csinálná. Itt lépünk ki ebből, itt ez abból is, és ezt hagy hozzam be ide, mert szerintem ide illik, hogy az ember, a személy talán itt kezdi felfedezni azt, hogy ami nekem evidencia, az a másiknak nem evidencia. Ami nekem egyértelmű, nyugodjak meg, hogy a másiknak nem biztos, hogy egyértelmű, ezen ne húzzam föl magam. Ez is az egoizmusból való kilépést jelenti. Hogy amikor mennek ezek a parttalan vitatkozásaink, különböző nyelvet beszélünk, mert ami nekem egyértelmű, az a másiknak egyáltalán nem biztos, hogy egyértelmű. Ami nekem alapfogalom, az a másiknak nem biztos, hogy az. Most ez persze szituációja válogatja, hogy ez most jó vagy rossz, vagy ez most hogy van, de mindegy, ide bejön ez is. Ne csak a magam kis világában éljek, hogy ami nekem természetes, ami nekem egyértelmű, és akkor a másiknak miért nem az? Miért? Mert ő egy külön világ. Természetesen meg lehet találni egymás közt a nyelvet, a kommunikációt, de ehhez mindenek előtt az kell, hogy el tudjam engedni azt, hogy ami nekem egyértelmű, az a másiknak is az kell, hogy legyen. Nem. Nem. Ez is az egoizmusból való kilépéshez tartozik, szerintem. Fontos lesz a másik, bejön a képbe a másik ember. Így folytatja Teréz, hiszen már teljesen úgy van, nem tudja, se nem gondol arra, van-e számára ég, élet vagy tisztelet, mert teljesen azon fáradozik, hogy Isten tiszteletét előmozdítsa. Úgy érzi ugyanis, hogy a szavak, amelyeket ő felsége mondott neki, megvalósultak. Mik voltak ezek a szavak, amiket Jézus mondott Teréznek? Ottannál a bizonyos lelki házasságnál, ezt nem a belső várkastélyban ír, hanem máshol, amikor Jézus azt mondja Teréznek, hogy Teréz, te tedd az én, foglalkozz az én dolgaimmal, én majd foglalkozom a te dolgaiddal. Ilyen kölcsönös. Azaz, hogy tegye az ő dolgát, és ő is teszi majd az övét, hogy ez megvalósul. Mit jelent itt ez? Tehát, az, hogy nem gondol arra, van-e számára ég, élet vagy tisztelet. Megint ez egy szabadság. Nem törődik a kis nüansz dolgokkal, mondjuk így. Nem aggályos, és nem szőrszálhasogató. És az, hogy van-e számára ég, élet vagy tisztelet, talán ez még máshol lesz, de itt kezd attól is szabaddá válni, hogy mit gondolnak róla mások. Meg itt attól kezd majd szabaddá válni, hogy most azért vagyok keresztény, hogy menjek a mennyországba, és azért nem követek el bűnt, hogy nehogy a pokolba menjek, ezek itt szépen fel fognak oldódni, mert a személy Istent önmagáért fogja szeretni, és nem azért, hogy mit kap jutalomba, vagy mit kerülhet el. Tehát ezek majd még fognak jönni, de Teréz itt már megpendíti ezt a húrt. Nem törődik kis nüansz dolgokkal, nem aggályos, nem szőrszálhasogató. Szabadon repkedés teszi a dolgát.
Na de, itt jön egy következő dolog. Na, ezt is szoktam idézni, a legrövidebb, ha 5 percen van a belső várkastélyt elmondani, ezt elmondom. Így mondja. Ne értsétek ezt úgy, hogy nem törődik az evéssel és az alvással. Számomra is ez 2 fontos dolog, de biztos számotokra is. Vagy, hogy nem teszi meg mindazt, amire kötelezve van állapota szerint. Ja Istenem, itt csak megint is még van, aki képes azt mondani, hogy Avilaj Terész csak a nővéreinek írt. Hát minek írja csak az apácáknak, hogy kötelezve van állapota, életállapota szerint? Ezek is ilyen kiszólások, hogy ő mindnyájunknak ír. Amit mond, hogy azt a feladatot tegyük meg, amire a saját élethivatásunk ösztökél bennünket. Tehát látjuk, hogy Terész nem csak szerzetes nőknek vagy szerzeteseknek írja ezt, hanem mindenkinek. Na de a lényeg! Ne úgy értsétek ezt, hogy nem törődik az evéssel és az alvással, vagy hogy nem teszi meg mindazt, amire kötelezve van állapota szerint. Na, hát itt van. Azaz, ez a bizonyos hétköznapi misztikus mit csinál? Eszik, alszik, dolgozik, teszi a maga dolgát, éli egyszerűen a mindennapi életét. Tehát egy Terész kiemeli itt az evést és az alvást. Mint a hétköznapi normalitásoknak a részét, de pontosan ez közvetít, hogy látjuk, a 7. lakás itt van. Hogy valaki éli a normális életét. Eszik, alszik, és mit csinál? Megteszi mindazt, amire kötelezve van állapota szerint. Állapotbeli kötelesség. Azaz, teszem a dolgom. Hosszú óval, vagy OL-lel, mindegy, dolgom, vagy dolgom, mind a kettőt szeretem kimondani, hogy kicsit fölnagyítsuk ezt, mert erről van szó. Teszem a dolgom. Élem egyszerűen a mindennapi életemet. A valódi lelki élet a szürke hétköznapok normalitásáról szól. Látjuk, a hétköznapi misztikát ezért adtam ennek az egésznek, mint címet, mert itt Teréznél ide elérkezünk. Élem az életem, teszem a dolgom, csak mi a különbség? Mondhatjátok, hogy hát ez eddig is próbáltam így csinálni, meg akkor aki nem keresztény, meg nem belső várkastélyozik, az mit csinál? Hát mi a különbség? Hogy élem az életem, teszem a dolgom, de nem egyedül, hanem valakivel a bensőmben. Ez a nagyon nagy különbség. Persze, aki erről nem tud, annak is a bensőben ott van Isten, de mi volt a hosszú útunk, hogy mi tudjunk róla tudatosan, és éljünk együtt vele, hogy ne kelljen neki ott dekkolni és ott ülni, hogy majd mikor szólunk hozzá. Mi hozzászóltunk, mi megszólítottuk őt, mi kimondtuk neki, hogy együtt akarunk veled élni. Ez a 7. lakás. Éljük az egyszerű hétköznapi életünket. Eszünk, alszunk és tesszük a dolgunkat, amit kell. A szürke hétköznapok. Élem az életem, de nem egyedül, hanem valakivel. Ő bennem, és én ő benne. Ez a hétköznapi misztika, ez az életszentség. Terész így folytatja, mindabban, amiről tudja, hogy felfogja, és felfogja, hogy a mi Urunk szolgálatára van, a világ minden dolgáért sem mulasztan el megtenni mindazt, amire képes. Amit eddig is mondtunk. Az illető, ez a bizonyos lélek szolgál. De ez a szolgálat most megint egy ilyen magasztos szónak tűnhet, hogy szolgálat, amit én csinálok, az nem szolgálat, de mindenki szolgál, úgymond, amikor teszi a maga dolgát. A maga helyén van, és azt teszi, ami az ő dolga. Az közvetve vagy közvetlenül úgyis Istennek és az embereknek a szolgálata. Úgyis. Bármi is legyen az. Tehát az, hogy ez a lélek szolgál, ez a szolgálatnak a lakása, a 7. lakás, ez annyit jelent, hogy éli az életét és teszi a dolgát. Tehát látjuk azt, hogy hova jutunk vissza megint csak. Tehát visszajutunk oda, ami egyébként már kezdetben is az első keresztényeket megkülönböztette a világtól. Lehozhattam volna, következő alkalommal lehozom. Mert most jut eszembe, ez ilyenkor szokott lenni, de lehet ismeritek, ez a bizonyos Diognétoszhoz írt levél. Én azt hiszem, ez egy 4. századi ilyen őskeresztény írás, amiben leírják, hogy a keresztények hogyan voltak jelen a kortárs kultúrában. Tehát, hogy a 4. században, ott az kezdetén, a keresztények hogyan éltek ott a görög, római, stb. Városokban. és fel fogom olvasni legközelebb, de csak néhány ugye pont belőle, hogy a keresztényeket nem különböztette meg semmi olyan szempontból, hogy hogyan öltözködnek, hogyan beszélnek, milyen munkáik vannak. Azt mondja, hogy teljesen benne voltak a társadalomban, nem volt rajtuk valami megkülönböztető jelzés, de amiről beszél ez a levél, hogy az életük viszont, a belső életük, a tetteik viszont teljesen mások voltak. De ugye egyébként nem voltak csodabogarak. Nem voltak a világtól elkülönült szekta, akik különböző módon öltözködünk, különböző módon beszélünk egymással, elkülönülünk ettől a csúnya, mocskos, piszkos, fúja belem jön ki világtól. Nem. Benne voltak a világba, csak nem a világból voltak. Jézus maga mondta ezt nekik. Benne vagytok a világban, de nem abból vagytok. Azaz, benne vagyunk az életben, de más lelkülettel. A keresztények sosem váltak, vagy sosem kellett volna, hogy váljanak. És hogy ez néha napjainkban is itt van, valami elszigetelődött, elkülönült, ilyen magát szentnek és igaznak és különlegesnek tartó embercsoportá. Nem szabad, hogy váljunk. Benne vagyunk a hétköznapi életben. Nem kell, hogy megkülönböztessen bennünket minden áron valami fajta külsőség. Hogy a vallási kék fényt a fejünkre kell tenni. Megyünk így az utcán, én vagyok a vallásos ember. Nem kell, mert tudjuk, hogy ez anti-evangelizáció sokszor. Teljesen mással evangelizálunk, mivel ennek a békénknek a kisugárzásával. Szemecskéd alatt, meg fölött megjelenik ez a béke. Ez, és ezzel nézel az ember a másik emberre. Ez az evangelizáció. És nem a sok-sok másik külsőség. Na, zárójel, jövő héten lehozom. Ha elfelejtem, akkor felszaladok érte és vissza. Mert közel lakom, hál' Istennek. Na. Aztán, na még egyet, mert még van rá még pár percünk. Ezt le sem írtam. Nézd meg. Tehát első az egoizmus, ami nincs. A második, akkor mondjuk mi? Hétköznapi élet. De szép. Hétköznapi élet. Élet. Tehát aki megint ugye azt várta, hogy a misztika kapcsán itt, főleg a hederék lakásban miket fog hallani, azt fogja hallani, hogy a hederék lakásban lévőeknek napi 16 látomása van. 4 értelmi, és 12 vizuális látomása van, 3 hallomása, 2 lélekröpte és 1 elragadtatás. Ez így a hétköznap, vasárnap ez a négyzeten is parancsolt ünnepennek 10-szer több van. Tehát nem ez lesz. Hála a magasságosnak, hogy nem ez lesz, hanem mi van? Evés, ivás, alvás. Fantasztikus ez a misztika, látjátok? Tehát és hogy tényleg a szenteket összetévesztjük azzal, hogy ugye ők így nem tudom, hogy milyen szférákban éltek. Avilai Terész a 7. lakásban ugyanezt élte. Élte a hétköznapjait, tette a dolgát. És mi van még? A második pontban. A következő gyümölcs. A szenvedés utáni nagy vágyakozás, de miért megérnénk? Nem olyan módon, hogy nyugtalanítsa, ahogy szokta. Mert olyan határtalan vágy él ezekben a lelkekben azután, hogy Isten akarata legyen bennük, hogy jónak tartják mindazt, amit ő felsége tesz. És itt jön a kulcsmondat. Ha azt akarná, hogy szenvedjen, úgy legyen, de ha nem, akkor sem töri érte magát. Magyarul, ez a bizonyos lélek a szenvedést elfogadja, ha van, de nem csinál magának pluszban. És nem kéri a szenvedést. Elfogadja, ami van, de nem vágyakozik rá egy olyan módon, hogy ha nincs szenvedés, vagy valami pluszot kell magának csinálni, akkor ő most ezeket fogja kérni. Nem, nem, nem és nem. Elfogadja a szenvedést, de nem kéri. És szerintem ez micsoda? Az emberi szenvedéshez való egyik leghelyesebb hozzáállás, főleg olyankor, amikor megint bejön a szent sztereotípia. A barokk szent skatuja megint bejön. Hogy a szent az, és ezt olvassuk, aki halálra szenvedte magát Istenért, és nem csak, hogy elfogadta, ami volt, hanem még ő maga kérte, hogy ez úgy legyen, ha meg még a Jóisten se adta meg neki, akkor csinált magának kreatívan szenvedést. És azt mondjuk, hogy gyerekek, hát ez,
ez a csúcs, ez a mekkora szent, hogy ő még azt a szenvedést még magának is csinálta. Jó, akkor ez oké, tőlem ez lehet szent, de hol tartott? A hatodik lakásba. A hatodik lakásba vannak ezek a kilengések. De itt már a hetedikben vagyunk, ahol mindez helyreáll. És hogyha a szent így halt meg, akkor a hatodik lakásba halt meg. Ezzel nem tudok mit kezdeni. De Teréz szerint a dolgoknak a kiteljesedése, a valódi teljesség, a valódi misztika, az arról szól, hogy ha van szenvedés, elfogadom, ha nincs, nem kérem és nem csinálok magamnak. Tehát nem megint csak ez a beteg szenvedés misztika, hogy a szenvedéseimnek a sokasága mutatja meg azt, hogy Istenhez milyen közel vagyok. És hogy rosszul kell magam mindig érezni ahhoz, hogy én azt érezzem, hogy Isten engem szeret. Ez nagyon-nagyon negatív istenkép. Tiszta pszichológia. Az önbüntetésnek a jelensége. Büntetem magam, mert nem tartom magam méltónak az életre, és szinte már furcsa, hogy milyen az, hogyha egy kis örömérzetem van. Akkor már az, hogy valami itt már kis ördög van. Valami már furcsa, mert jól érzem magam. Hát egy keresztény ember nem érezheti magát jól. Az ilyen, mondták már nekem is, liberális maszlag. Hogy van ilyen, hogy jól, nem, mert akkor bejön az, hogy akkor csak az érzéseink. Én nem azt mondom, hogy mindent azért tegyünk, hogy jó érzés legyen, de megengedhetem magamnak az örömet. Egyszerűen így van. Tehát ez a lélek elfogadja a szenvedést, de nem kéri. Elfogadom, ha van, de ha nincs, nem keresem. Ha ez is picit, hát félig humoros, de egyébként tök komoly. Mikor megszokták tőlem is kérdezni, hogy én mit csinálok? Szerzetesként. Hogy az kéz is, na, önmegtagadás. Hát maguknak, hát szerzeteseknek a hagyományába, hát 2000 éve az, hogy aszketikus gyakorlatok vannak, hogy böjtök és önmacerálások sorozata, hát az ráadhatja, hogy csinálja. Én itt a kereszténységből egy nagy figurát szoktam idézni, egy bizonyos Jézus Krisztust, aki annyit azt mondá, elég minden napnak a maga baja. Ez az én aszketikus motto. Mert ha valaki azt meri állítani, hogy az ő életében nincs annyi napi baj, amennyi elég volna, meg kéne több, hát akkor az csináljon magának többet. De szerintem, aki őszinte maga, az elismeri, hogy az életünkben úgy is jelen van. Annyi kihívás, annyi szenvedés, annyi betegség, annyi félelem, annyi szorongás, annyi minden, hogy talán emellé már nem kéne, hogy magunknak csináljunk még pluszban valamit. Nem lenne nagyon bölcs dolog. Jézus maga mondta, elég minden napnak a maga baja. Talán az önmegtagadás és az aszkézis lelkületét lehet úgy élnénk meg, hogy elfogadjuk a napi problémáinkat. Egyébként még az aszkézis, ilyen mondom, ezek a külsődleges aszkézisek címén egyébként még el is menekülhetünk a napi problémáinktól. Tudjátok, hogy valaki hétköznap templomba jön, de azért, hogy kikerüljön például egy állapotbeli kötelességét. Hogy neki most valamelyik családtagjával kéne foglalkoznia, de az macera, az elmegyek templomba inkább. Vagy elmegyek böjtölni, vagy valamit csinálok. Nem, akkor igazából az lenne az önmegtagadás, az lenne az aszkézis, hogy szembenézek az életemnek a normalitásából fakadó nehézségekkel. Azzal, ami van. Elég minden napnak a maga baja. Tehát nincs itt már helye ennek a fajta eltorzult szenvedés misztikának, amely azt állítja, minél közelebb vagyok az Istenhez, annál többet kell szenvednem. Tudjátok, hányan rettegnek ettől? Hogy félnek Istenhez közelebb kerülni, mert azt hiszik, hogy ha közelebb kerülnek hozzá, szenvedni fognak sokkal többet, mint amennyi szenvedésük egyébként lenne. Sokak lelkében ez egy félelem, és a lelkivezetésben ez sokszor előjön. Hogy elhiszik ők, hogy Istennel egy mélyebb kapcsolatra lenne szükségük, de az a gondolatuk, ha közelebb kerülnek az Istenhez, akkor az Isten na most valami olyat fog tőlük kérni, ami nekik nagyon fáj, hogy megtegyék, valami nagy áldozatot fog tőlük kérni, vagy pedig valami nagy szenvedést fog nekik adni.
És ezért sokan nem mernek Istennel mélyebb kapcsolatot kialakítani, mert bennük él megint ez a negatív istenkép. Megint ez a torz kép. Azt hiszik, és lehet azért, mert nyilván vannak megint ilyen szent sztereotípiák, megint ezek a szörnyű történetek, hogy valaki Istennek átadta az életét, és puff, már is, mint egy erdő, megjelentek a szenvedésnek a fáj az életében. Megjelentek a betegségek, stb. És még valaki erre fölsúhajt elégedetten, hogy Isten elfogadta az áldozatomat. Átadtam neki az életemet, és mindjárt beteg lettem. Azaz, Isten elfogadta az áldozatomat. Ha ezt a két dolgot összekötjük, akkor negatív Isten képünk van. Milyen Isten az? Aki, ha barátságba kerülök vele, akkor jó sok szenvedést ad nekem. Hát ilyen barát nekem nem kell. És tényleg megértem azt, aki logikusan azt mondja, hogy ha az Isten ilyen lenne, hogy minél közelebb vagyok hozzá, annál többet fog szenvedni, mert ő próbára teszi a szeretetemet, vagy nem tudom, mit csinál, akkor ez egy szörnyű Isten. Szörnyű Isten. És de jó, hogy ő nem ilyen, de jó, hogy az Isten közelségének a jele egyáltalában nem a sok szenvedés. Tehát a szenvedés misztikát tegyük már kicsit oldalra. Tehát a szenvedés van. Kész. Az Istennel való kapcsolatom az nem ezen a szinten megy. Az Istenhez való közelségem csak a hit és a szeretet függvénye. Nem az, hogy hány kiló szenvedésem van. Mindnyájan hordunk súlyos kereszteket. Minden ember. De csak annyit hordjunk, amennyit kell. A keresztünk csak akkora legyen, amekkorának kell, hogy legyen, de ennél nagyobb bat ne csináljunk magunknak, meg egymásnak se. Csak annyit hordjunk, amennyit kell. Nem kell feleslegesen szenvedni. Nem kell magamnak pluszban csinálni, mert így is úgy is van. Az élet egy síralom völgy. Ugye ezt is ilyen sanzonosan, táncdalosan szoktuk mondani, hogy Lacrimarum Valley, ugye a Salve Reginában énekeljük, hogy síralom völgy. Szép ez a, szép ez, persze. De pont ezt jelenti, ez a hozzáállás, hogy bár az élet egy síralom völgy, de megtalálhatom benne a legtöbb boldogságot, amit csak meg lehet találni. És azt hiszem, hogy ez az a bizonyos hederik lakásos hozzáállás, hogyha van szenvedés, elfogadom, ha nem, akkor nem csinálok magamnak, sőt, még az is lehet, hogy a meglévő szenvedéseim közepette, mivel nem hagyom, hogy ezek átvegyék fölöttem a totális kontrollt, megtalálom azokat az apró dolgokat, vagy akár nagyobb dolgokat, amelyek nekem örömet okoznak. Az élet egy síralom völgy, igen, ez a realitás. De kihozhatom belőle a legtöbbet? Kihozhatom belőle a legtöbb jót? Ez senki nem tiltja meg nekem. Kihozhatom belőle a legtöbb boldogságot, amit csak ki lehet hozni. Igen, és örülni és élvezni fogok egy finom ételt, egy jó italt, egy szép filmet, egy szép dalt. Igenis. És ez is a hetedik lakás hozzáállása. Ez nem azt jelenti, hogy letagadom az életemben a szenvedést, elmenekülök a krízisektől. Nem, azok ott vannak. De emellett, ha van rá képességem és lehetőségem, hozzam ki azt a jót, amit ki lehet ebből hozni. És ne érezzem azt nyilván azt a torzulást, hogy én akkor vagyok egészen Istené, ha borzasztó szenvedések közepette vagyok. És ha megengedek magamnak örömet, és itt még a legegészségesebb és legitimebb örömökről beszélünk, már akkor is eltávolodok az Istentől. Mert aki igazán Istené az szenved. Teréz nem ezt írja. A szenvedést elfogadom, mert úgy is van, de emellett boldog vagyok amiatt, ami miatt lehet. Ez a ketté választás. Ott van a nehézség, de a nehézségeim ne azt alakítsák ki bennem, hogy nem látom azt, amim van. Azt, ami jó, azt, ami még maradt. És sokaknál nagyon szükséges ez a perspektívaváltás. Ne csak az lásd, hogy mit nincs, hogy mi a veszteséged, hanem azt is, hogy mi maradt még. És ugye az, amikor valaki rájön, hogy milyen van, és milyen maradt minden veszteség ellenére, az pontosan, hogy a veszteségeit egy egészségesebb lélekkel tudja megélni. Látjuk, hogy a hetedik lakás megint csak mennyire, de mennyire közel hozza hozzánk a hétköznapi életet. Hogy írjuk ezt föl? Hát úgy írjuk fel, hogy szenvedés, de a szenvedés, ide teszem, mondjuk mellé teszem azt, hogy relatív.
tehát relatívvá válik abban az értelemben, hogy elfogadom, ami van, de ha nincs, akkor nem kérek, vagy a meglévő szenvedéseim mellé nem okozok magamnak többet. Épp elég az, hogy elfogadjam, ami van. Ez is, ha mennyire a hétköznapi életről szól. És kigyógyít bennünket ebből, megint ebből a önmarcangoló keresztény életből. Hogy az az igazi, hogy fájdalmat okozok magamnak. Nem, mert úgy is van az életben. De hogyha van éppen örömöm, és vannak jó dolgok az életemben, annak igenis teljes szívből örülhetek, szabad, és ettől nem, hogy eltávolodom az Istentől, sőt, az örömeim is mennyire összekapcsolhatnak ő vele. No, hát akkor mára ennyit, jövő héten találkozunk. Köszönöm szépen!